2 Timóteus 2, 1-7. De azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál, sok tanú előtt azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Istenem, köszönöm neked, hogy egybegyűlhetünk, mint gyülekezet. És kérlek te add, hogy tudjunk megérteni mindazt, amit te szánsz itt nekünk a Földön. Te add nekünk azt is, hogy egymást közösségben tudjuk hordozni. Tudjuk egymást szeretni, tudjunk egymással örülni. És kérlek, Uram, hogy tudjunk egymást építve bíztatni, és kérlek add, hogy az ígéden keresztül tudjunk növekedni. Kérlek, Uram, te add meg, hogy tudjuk megérteni a te tervedet, a te szándékodat a mi életünkkel. És kérlek, Uram, arra is, hogy a gyülekezetekben, ahol elhangzik a te ígéd, ott te szólíts el meg mindenkit. Legyen az itt a mi gyülekezetünkben, vagy bárhol az országban, vagy a világban. Kérlek, Uram, hogy te buzdíts egy munkát, hogy sokat az evangélium hirdetésére is. Kérlek, hogy te munkálkodj azokban is, akiknek szól az evangélium, hogy tudják megérteni azt a kegyelmet, amit te adsz nekik a fiad halálával. És Uram, hálás vagyok azért, hogy te tényleg is ne elküldted a fiadat, hogy meghalljon, és nekünk emiatt, nekem akkora öröm van emiatt a lelkemben, hogy tudhatom, hogy örökké veled leszek majd a mennyben. És kérlek, Uram, hogy te áld meg most a mai ige szolgálatodat, és kérlek áld meg az egész napunkat is. Amen.
Szeretnék kezdeni ma a délőtt egy kérdéssel. Nem kell hangosan válaszolni, de örülném, ha mindenki tényleg gondolkozzon ezen. Az első kérdés az, hogy ki volt az az ember, aki a legnagyobb hatás volt az életedre? Gondolkozzad, ki volt az az ember? Esetleg több volt, mint egy. Ebben az ige szakaszban, amit olvastunk, láttunk, hogy a Timóteus életében a Pál volt egy ilyen ember neki. A Pál volt egy olyan ember, aki nagy hatás volt az ő életében. Kérdezem meg valamit. Van-e egy Pál most a te életedben? Van-e egy olyan érettebb, idősebb, hívőr ember, akihez tudsz fordulni? Aki úgy mondhatom, hogy egy lelki vezető neked, aki segített téged a te hívő úton. Tíz évvel ezelőtt, amikor a gyerekeimmel mi kimentünk az Egyesült Államokba, én emlékszem, hogy volt egy olyan időszak, amikor ők döntöttek, hogy az egyetlen program a szüleim életében az, hogy ők mennek temetésekre. Mert valahogy volt egy olyan időszak, amikor mi kint voltunk, hogy mert a hetente volt valami ismerősük, aki meghalt, és valahogyan én úgy érzem, hogy én egy kicsit most érkeztem abba az időszak az én életembe, ahol a szüleim voltak 15 évvel ezelőtt, hogy van nagyon sokan, akik azok az idősebb korosztályból meghalt az utolsó időben. Tudjunk azt, hogy 2 hete Solt Anna, édesapja, meghalt, most pénteken lesz a temetése. A héten kaptam a hírt, hogy Jim Mugg meghalt a múlt hónap végén. Tudjunk azt, hogy májusban volt szívműtétje. Úgy tűnt júniusban, hogy sokkal jobban van, de most kaptam a hírt, hogy a Jim meghalt. És azért mondom ezt, mert amikor én gondolom az én életemről, a Jim volt egy olyan ember. Az én életemben. Soha sem laktunk ugyanabban a városban. Nem mondom azt, hogy volt nagyon sok lehetőség több időt tölteni egymással. Mégis volt egy időszak, amikor többször ő volt az igéhirdetőr egy gyülekezeti csendes héten. És volt egy idő, amikor ő volt a vezetőr annak a missziószervezetnél, ahol én most szolgálok. És a Jim egy, nem tudom pontosan, kb. Egy 20 év idősebb nálam, és volt az a plusz 20 év tapasztalat, amikor ő először szolgált, mint lelkész egy gyülekezetben az Egyesült Államokban, és utána kezdett dolgozni a missziótársaságnál. Ő volt a missziótársaságunkból az első ember, aki kezdett utazni Moldovába, és végezni azt a szolgálatot ott Moldovában. Utána volt nekem lehetőség, miután a Jim már nem oda járt, hogy én kezdtem járni Moldovába szolgálni. De én azt látom, hogy minden ember életében szükség van arra, hogy legyen egy Paul. Szükség van arra, hogy legyen valaki, akihez mi tudunk fordulni. Egy olyan ember, aki tud segítséget adni nekünk, a mi hívő életünkben, aki tud irányítani minket. És ebben az ige szakaszban Paul az élete végénél volt, és ez volt egy olyan, majdnem azt mondom, hogy egy végrendeletet, amit ő küldött, mondhatjuk az ő fiának, ahogyan mondja itt a második rész az első versben, nem testi fia volt, hanem lelki fia volt Timoteus Paul számára. És ebben a pár versben Paul azt mondja Timoteusnak, hogy mi az, amit Isten vár tőled. Az első vers nagyon fontos itt, mert itt az első versben olvasunk a következőt mondat. Erősödjél meg a kegyelemben. Erősödjed meg a kegyelemben. Valahogyan úgy érzem, úgy látom, úgy tapasztalom, hogy mi, mint hívő emberek túl gyakran próbáljuk megerősödni a saját képességeinkben. Próbáljuk megerősödni, hogy én egy jó keresztény ember vagyok. És én ezt teszem, és én azt teszem, én milyen jó vagyok. De amikor mi kezdjünk ezt csinálni, az egyik veszély az, hogy beképzelt leszünk. A másik veszély az, hogy nem tudunk elérni azt a szintet, amit mi kitűztünk saját magunknak. És akkor elcsüggedünk, hogy én nem vagyok elég jó. Én nem tudok megfelelni. És Paul azért mondja Timoteusnak, hogy erősödjed meg a kegyelemben. Azért vagy ahol vagy, mert van egy kegyelmes Isten. Isten az, aki ad nekünk mindenet, ami van nekünk. És amikor mi csak figyelünk saját magunkra, akkor fogunk legyengülni. De ha mi nem nézünk saját magunkra, ha mi valahogyan próbáljunk fölfelé nézni Istenre, fölfelé nézni arra a kegyelemre, amit ő adott, akkor erős tudunk lenni. Az erő nem a mi testünktől függ. Az erről nem a mi együkezésünktől függ. A mi erről az Isten kegyelmétől függ. Nagyon fontos, hogy mi megértünk, hogy a mi üdvösségünk egy ajándék Istentől. Nagyon fontos, ahogy néztünk az utolsó pár hétben a Galata első három levelében, hogy az a kegyelem egy ajándék. Az ember nem tehet jó cselekedeteket, és az által üdvözlődik. A jó cselekedetek az, ami jön a megtérés után. Az nem a feltétel, hanem a következmény. Fontos, hogy mi nem tűzünk ki olyasmi, mint feltétel, ami nem feltétel. A feltétel az, hogy az ember üdvözül. Az, hogy mi megvalljuk a bűneinket, és elfogadjuk azt az ajándékot Istentől. Ez az alap az egésznek. Ha nincs meg az az alap, akkor a további mondani való ebben a részben nem fog szólni hozzánk. Mert a többi rész ebben az igében Paul beszél Timoteussal, aki ma hitben van. De fontos, hogy megértjünk azt, hogy ez hol kezdődik. Következőt, amit látjunk bevezetésként, az, hogy Paul azt mondta Timoteusnak, hogy amit te hallottad tőlem, sok tanú előtt, ezt adjad tovább megbízható embereknek, akik tudnak tanítani másokat is. Nem sokáig a megkeresem után én csatlakoztam a Timoteus társasághoz, mint diák és utána mint munkatárs. És a Timoteus társaság egy olyan missziós szervezet volt, ahol nagy hangsúlyt tettek arról erre az igére. Volt két nagy hangsúly a Timoteus társaságban, az egyik az evangelizálás, és a másik az, hogy mi segítjünk az embereket a lelki növekedésben. És akkor, mint egyetemisták, mi próbáltunk segíteni más egyetemistákat, hogy ők tudnak növekedni a hitükben. És ez az alapvető modell ebben az igében. De valahogyan látom azt most, mondhatom, hogy 40 év tapasztalat után, hogy ez a tanítvány képzés nem csak ebben a helyzetben történik, ami volt ott az egyetemen, hanem vannak más területek az ember életében, ahol ő tud egy Paul lenni egy megbízható ember életében. Az Ószövetségben a Mózes ötödik könyvében a hatodik rész olvasom a negyedik verstől. Hadd meg Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjatok a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszél azokról, akar a házadban vagy, akar úton vagy, akar lefekszel, akkor fókelsz. Ebben az igében látjuk azt a feladat, amit Isten ad egy szülőnek. Egy édesanyjának és egy édesapjának. És lényegében egy édesanyja és egy édesapa lehet egy Paul-Timoteus kapcsolat egymással. A szülő feladata nevelni az ő gyereket. kiképezni, miért felkészíteni őt az életre. És ha valaki van abban az időszak az életében, akkor látni kell, hogy igenis ez egy ilyen dolog, amit Isten vár tőled abban az időben. Nem kell a házon kívül keresni a hűséges embereket feltétlenül. Mert ott vannak a mi házunk most, a saját gyerekei. És nagy felelősség van, hogy mi hogyan neveljük föl őket. Isten ezt vár minden szülőtől. Elhangzott az, hogy tegnap volt egy esküvőn. Az nem volt az első esküvő a gyülekezetünkben ezen a nyáron, ez volt a harmadik. És azt jelenti, hogy van több fiatal pár. És akkor felmerül egy kérdés. Ki lesz a minta nekik? Ők kihez tudnak fordulni, hogy valaki adjon útmutatást és segítséget azt, hogy ők tudnak egy jó házasságot építeni. Megint ebben a területben szükség van, hogy minden fiatal párnak van egy pál az életében. Vagy van egy pál és felesége az életében. Egy olyan helyzet, hogy van egy másik pár, akihez lehet fordulni bármilyen helyzetben. A jó időkben és a nehéz időkben. Hogy az ember ad a segítséget, az útmutatást, a bátorítást, hogy hogyan tovább a házasságban. Majd visszajövünk ehhez, de fel kell tenni a kérdést magunknak. Milyen örökséget hagyom magam után? És azt kell megértenünk, hogy a legnagyobb örökség nem az, hogy én fölépítettem egy nagy céget, nem az örökség, hogy én egy hatalmas nagy házat tudtam építeni a családomnak. Ezek a dolgok nem feltétlenül rossz dolgok, de az igazi örökség, amit mi akarunk hagyni, emberek. Embereket, akik Istennél járnak, és követnek az Urat. És a következő pár versben látjunk, hogy milyen egy ilyen ember. Mi az, amit Paul várt Timoteustól? Az első dolog, amit mond a harmadik versben, azt mondja, hogy vállald velem együtt a szenvedést. Mint Krisztus Jézus jó katonája. Mi egy olyan kultúrában élünk, hogy amikor mi beszéljünk a kereszténységről hitetlen emberekkel, néha mi próbáljuk olyan képet festeni, ami nem mutatja a teljes igazságot. Mert mi egy olyan képet veszünk, hogy ha valaki keresztény lesz, akkor tökéletes lesz az életed. A János 10:10-ben mi azt olvasunk, hogy egy bőséges életünk lesz. És néha az emberek csalódnak abban, miután megkérnek, hogy te várjál egy kicsit. Ti azt mondhatok, hogy könnyebb lesz az életem, és jobb lesz az életem, és az a könnyebb és jobb, én azt mondottam, hogy azt jelenti azt, hogy lesz egy jobb munkahelyem, és gazdag leszek. És egészséges leszek, és nem lesznek problémák az életemben. Isten sohasem ígérte, hogy lesz egy probléma mentes életünk. Hanem ő megígérte azt, hogy ő mindig velünk lesz. És Paul így konkrétan azt mondja, a Timotheusnak, hogy vállald velem együtt a szenvedést. Paul az igazat próbáltott mondani. Ő azt mondja, hogy ha te fogsz járni Istennel, ha te teljes mértékig akarsz követni őt, akkor szenvedni is fogsz. Lesznek szenvedések az életedben. Az előtti fejezetben a Timotheus első rész, a 2. Timotheus első rész a 15. versben, Paul egy kicsit beszélt az ő szenvedéséről. És ő azt mondja, hogy tudod, hogy az Ázsiában lévő mind elfordultak tőle. És utána felsorol kettőn, akik elfordultak tőle. Paul egy hűséges szolga volt Istennek. Szerintem senki nem tud kétségbe vonni azt. De azt látjunk az ő szolgálatában, hogy sorozatban a munkatársait elfordultak. Ott hagytak. És akkor, akkor biztos Paul volt a hibás. Biztos a Paul túl sokat követett tőlük. Biztos a Paul nem volt elég gyengét velük, mert van egy ilyen képünk. Én nem hiszem, hogy Paul volt a hibás ebben a helyzetben. Hanem a sátán támadása, a világ csábítása az volt, ami elvonta ezeket az embereket a szolgálattól. És a Paul abban a helyzetben szenvedett. Ha visszamenjünk a Paul levele, a második levele a korintusi gyülekezetnek a 12. részben, Paul felsorolja azt, hogy mi történt az ő életében. Hogy hányszor börtönbe került, hányszor az utazásban veszélyben volt. Paul azt, hogy ő engedelmeskedett Istennek, a következmény az ő életében a szenvedés volt. De annak ellenére a Paul azt mondta, hogy nem baj. Én egy jó katona leszek, és az, amit Isten vár tőled. Szóval kell tenni a kérdés magunknak. Én az Isten jó katona leszek? Én fogok-e vállalni a szenvedést, vagy nem? A folytatást látjuk, mi igaz a katonáról, a 4. versben, egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosával fogad. Mi az, ami csábít minket? Mik azok a dolgok, ami a világban van? Mi az, amit okoz a stressz a te életedben? Mi az, ami elvonja a figyelmedet Istentől? Van olyan emberek, aki az a munka. És mi tudjuk, és nem lehet tagadni azt, hogy mi egy olyan időszakban éljünk, ahol a munkaadók lényegében tudnak csinálni, amit akarnak. Tudnak követelni a túlórát. Tudnak követelni azt, hogy mi dolgozunk, amikor mi nem akarunk dolgozni. Nem az, hogy napi 8 órát dolgozunk, hanem napi 10 órát dolgozunk. konkrétan tudom egy olyan eset, ahol valaki egy gyülekezetben most a munkahelyen követelnek, hogy napi 10 órát dolgozik, a 8 helyet, és csökkent a fizetése együtt ezzel. De az ember nincs más lehetőség. Nem tud kilépni abból, és akkor kell élni azzal a nyomással. Vagy van egy másik nyomás, ahol vannak gyerekek, van egy olyan dolog, ami kudra van, hogy a gyereknek nem elég csak iskolába jár, hanem az, hogy kell biztosítani minden lehetőség a gyereknek. Az, hogy ő tud zenélni, az, hogy ő tud sportolni, az, hogy ő tud ezt csinálni, az, hogy ő azt tud csinálni, és akkor mi van? A gyerek minden csinál, de nem marad idő arra, hogy tud élvezni a gyerekkor. És minden szülők annyira akarunk, hogy mit tudunk fölnevelni azt a tökéletes gyereket, mi is követeljük, és vannak nem reális élvárás. És ahelyett, hogy jövünk Isten tiszteletre vasnap, de viszünk a gyereket a versenyre. Nem akarok csinálni a törvényt, hogy ezt soha nem szabad csinálni, de ha ez kezd túl gyakran lenni, akkor fel kell tenni a kérdés. Mi a prioritás? Mi a prioritás? A zsidókhoz írt levél a 12. részben, olvasunk kövek között. Ezért tehát mi is, akik bizonyságtevőnek, akkor a felelek lesz körül, tegyünk le mindent ránk nehezendő tehet. És a bűnünket megkönnyező bűnt. Van két dolog. Vannak a körülmények, vannak azok a dolgok, amik letehérnek minket. És utána azon kívül van a bűn. Azok a dolgok, azok a teheret, az ami a világ tesz rá. A világ lehet csak az iskola, vagy a munkahely, de olyan teher tesznek rá, amit mi szenvedünk a teher alatt. És az, hogy annyira nyomaszt minket az, hogy elfelejtjünk az, ami a legfontosabb. Isten. A példa a 2. Timoteusban, Paul azt mondja Timoteusnak, hogy vigyáznod kell. Vigyáznod kell. Mert a világ csábít. Sok mindennel. És dönteni kell. Ki a legfontosabb? Kinek akarsz megfelelni? A folytatást a zsidók 12-ben a második vers az, hogy nézd föl Jézusra. A folytatást a 2. Timoteusben az, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosra fogadva. Istennek. A mi feladatunk megfelelni Istennek. A mi feladatunk csinálni azt, ami tetszik az Úrnak. Kinek feleljük meg? A másik példa, amit látjunk itt, a sportoló, a versenyző. És a versenyző, olvasunk így, hogy hogy ő csak a koszorút nyerhet, ha ő szabályszerűen versenyez. Először azt kell tudni, hogy bárki nem tudta versenyző lenni. Abban az időben a versenyző kellett aláírni egy nyilatkozat a verseny előtt, hogy ő legalább 10 hónapon keresztül készült a versenyre. Ez nagyon komoly. Az előkészítő munka. Az ön fegyelem, a Mikael ahhoz. Hol van az a mi életünkben? És utána a folytatást az, hogy a szabályok szerint versenyezünk. A szabályok szerint. Megint visszajön az a gondolat, hogy nekünk fedhetetlen kell lenni. És nem egy könnyű feladat fedhetetlen maradni. Mi most csináljunk egy kis felújítást nálunk a háznál, és mintha mindenhol, ahol fordulunk ebben a folyamatban, jön az a kérdés. Számlával vagy számla nélkül? Mert ha számla nélkül, akkor 27% olcsóbb lesz. És nagyon furcsa néznek ránk, amikor mi azt mondjuk, hogy mi kérjünk egy számlát. Versenyszerűen? Versenyezünk? A szabályok szerint versenyezünk? Vagy nem? Nézd, én sokkal több más tudnám csinálni az a 27%. Én tudnám adni azt Istennek. Milyen nagy szülőmbe vagyok, hogy én adom azt a 27% Istennek, és nem az államnak. De akkor nem lennénk tehetetlen. Mi az a terület a te életedben, ahol Sátán támad? Ahol ő próbál csábítani azzal, hogy nem a szabályok szerint. Csak egy kicsit. Nem kell sok, csak egy kicsit. De mi tudjuk, hogy ha egy kicsit rés indul, akkor idővel az csak nagyobb és nagyobb lesz. És Paul azt mondta Timoteusnak, hogy legyél fedhetetlen. Ne legyen olyasmit az életedben. És utána a harmadik példa. A földműves. A földműves egy olyan életstílus, amit esetleg mondhatom egy városi gyülekezetben egy kicsit idegen nekünk. Mi esetleg hobbiként tartjunk föl egy kis zöldséges kert vagy valamit, de megérteni azt, hogy milyen a földműves élete, az távol tőlünk. A földműves azt olvasunk így, hogy az ő feladata keményen dolgozik. És az egyik, amit egyre inkább láttam a földművessel, ő nem tud válogatni, hogy ő mikor dolgozik. Ő nem tud válogatni, mikor dolgozik. Akkor kell dolgozni, amikor a termés követeli azt. Múlt héten, múlt vasnap idejéken voltam valahol szolgálni, és beszéltem a bácsival, és beszéltünk a gyümölcsfákról, és ilyesmit. És ő azt mondja, hogy igen, amikor virágzik a fa, lényegében három sor kell permetezni. Ez új volt nekem. Ő azt mondja, hogy pont akkor kell permetezni először, amikor még nem virágzik, de majd nem virágzik. És azt mondja, hogy másodszor kell, amikor virágzik, és harmadik alkalom pont, amikor vége a virágzás. És ő azt mondja, hogy ebben az évben nem csináltam pont, amikor kellett. Elutaztam, nem voltam otthon, és késtem. Késtem a permetezésre, és nincs is. A munkás mindent kell csinálni. Keményen kell dolgozni, de az az érdekes, ha a munkás keményen dolgozik, és mindent csinál jól, akkor sincs garancia, hogy jó lesz az eredmény. És azért más a fülmérés munka, mint esetleg egy városi munkahely. Mert a fülmérés munka függ mástól, hogy jó lesz. Függ attól, hogy lesz elég napsütés. Függ attól, hogy lesz eső. Függ attól, hogy támad egy betegséget, vagy nem. A földművés az egyik oldalon ő keményen dolgozik. De hagyományosan a másik dolog, amit a földművés csinál, ő keményen imádkozik. Mert ő látja azt, hogy az eredmény nem tőle függ. Fontos a mi szolgálatunkban, hogy mi keményen dolgozunk. Nem szabad lusta lenni, de akkor se szabad gondolni, hogy hú, azért van a gyümölcs, mert én olyan keményen dolgoztam. Hanem azért van a gyümölcs, mert Isten az, aki adja az áldást. Isten áldása nélkül nem lesz gyümölcs az életünkben. A földműves megérti ezt. Mi városi emberek nehezen értünk meg ezt. Paul befejezi ezt a szakaszt. Ezt a gondolat minden 7. versió. Gondolkozz azon, amit mondok. Mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Az Isten kívánsága, hogy mi megértünk az Őjét. Ő ad a segítséget abban. De ugyanúgy, mint a földműves, van olyan, amit ő vár tőlünk. Ha mi nem olvasunk az igét, ő nem tud használni az igét a mi életünkben. Ha mi nem jövünk el vasnap délőt az Isten tiszteletre, mi nem kapjunk azt a tanítást, ami elhangzik itt. És mi nem tudunk átgondolni azon, amit halljuk. Ha mi nem részt veszünk valami kis csoportban, mi kihagyjuk azt a lehetőséget, hogy Isten használja azok a más embereket, hogy ők formálnak minket. Befejezem. Három kérdése. Az első kérdés. Ki vagy kik a Paul az életedben? És ha azt válaszol arra a kérdésre, nincs senki, akkor én azt javasolni, hogy kérjed föl valaki, vagy hogy legyen a Paul a te életedben. A másik kérdés, kik a hűséges emberek a te életedben? Látjuk a második versben, hogy a Timoteus feladata volt tovább adni, amit ő kapott Paultól másoknak. Kérdezem, kik a hűséges emberek a te életedben? Ahogyan említettem, lehetséges az egy házaspár, lehetséges, hogy az a saját gyereked, lehetséges, hogy az valaki más. De szükséged van arra, hogy van valaki, akinek tovább adsz az, amit kaptál. Jézusnak volt 12 tanítvány. Ha Jézus Isten, és ő csak 12-t vállalt, akkor mi emberek vagyunk, mi nem vagyunk olyan, mint ő, akkor a maximum, amit bárki tudna vállalni 12-t, de inkább kevesebb. De legyen azok a hűséges emberek a te életedben. És az utolsó kérdés, amit fel kell tenni, amikor látjunk ezek a dolgok, amit Paul mondta Timoteusnak. Az én életem olyan, ami érdemes, hogy egy másik ember kövessen azt. A te életed egy olyan életed, hogy egy ember van, hú, jó lenne követni azt az embert. Jó lenne követni azt a példát. Az egy jó példa. Gondolkozom azon, hogy valóban olyan az én életem, egy példamutató élet, vagy esetleg vannak olyan területek, amit kell leborulni Isten előtt, és kérni azt, hogy Isten, hozd egy változást az én életemben, ebben vagy abban a területen. Imádkozzunk. Édes Atyunk, kérjük, erősítsd meg minket a kegyelemben. Segíts minket újból és újból megérteni azt, hogy azért vagyunk, ahol vagyunk, mert a kegyelmes voltál velünk. És segíts minket, hogy tudunk bízni abban és kapaszkodni abban, hogy te kegyelmes voltál velünk, hogy te kegyelmes vagy velünk. És kérjük, segíts minket, hogy mi tudunk a megfelelő katona, a megfelelő versenyző, a megfelelő fülműves lenni. És kérjünk, segíts minket más emberek életükben, hogy mi tudunk felépíteni és erősíteni őket a hitükben. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.